Guarda, la verde che si fa a spuccare oggi. Was ist das für die Mensch? Ura, ich schock sehr, dass wir wissen, dass wir nicht glauben, dass wir sind noch tavaszi napon már keveseknek tart az energiája, mert a megszokott számban sem jelentett meg, de nem baj. Ennek ellenére, mi akik itt vagyunk, elmélkedjünk a mai napon is, méghozzá német alkotmányfejlődésről, polgári kori német alkotmányfejlődés lenne a témánk. Az előadáson pedig annak néhány fontosabb központi korszakával fogunk beszélgetni, sajnos mindenre nem igen fog idő jutni és sor kerülni. Minden esetre, hát hadd vázoljam fel önöknek, mint egy elrettentésképpen, hogy hogyan is néz ki ez a polgárikori alkotmányfejlődés. 1806-tól indul a történet, 1806, amikor a német nép Szent Római Birodalma, vagyis a Német Római Császárság megszűnik. Mint láthatják, ez igen szoros összefüggésben van a napóleoni korszakkal, a napóleoni hadjáratokkal, majd ezt követően 1813-ig áll fenn, tehát 1806-tól 1813-ig az úgynevezett Rajnai Szövetség. A Rajnai Szövetséget 1815-ben váltja, illetőleg majd, mint látni fogják, igazából jogi szempontból nem legfeljebb, csak politika történetileg, az úgynevezett Német Szövetség, amelynek az első korszaka 1848-ig tart. 1848-tól 50-ig jegyezhető a frankfurti kísérlet időszaka, a frankfurti alkotmányozás. Majd 1850-től 1866-ig tartott a Német Szövetség második korszaka. ...1867-től 70-ig az Észak-Német Szövetség. Észak-Német Szövetség 1867-től 70-ig. 1870-től 1918-ig a Német Császárság. 1919, tehát mégis mindegy, 1919-től 1933-34-ig, ezt így írják fel, a Weimári Köztársaság. 1933-34-től 1945-ig a harmadik birodalom. ...1945 és 49 között a német szuverenitás szünetel, gyakorlatilag nincs Németország közjogi értelemben, és nemzetközi jogi értelemben se van, helyette Bizónia, Trizónia, Németország nincs. 1949-től pedig egészen 1990-ig tart az NDK és az NSK, vagyis a kettéosztott Németország korszaka, majd 1990 óta ismét egységes a Német Szövetségi Köztársaság. Nos, hát ezen időszakokról kellene beszéljünk, azonban jó hír, hogy a tananyag önöknek csak 1945-ig tart, csak, vagyis a Bonni alaptörvényt már nem kell megtanulni, itt pedig azt hiszem, egy tanulmány még arról is van a tankönyvben, vagy lehet, hogy csak bele akartuk tenni, most hirtelen nem vagyok teljesen biztos, hogy benne van-e, vagy semmi, de esetleg eredetileg úgy volt, hogy lesz benne. A mai alkalommal előadás keretében a Német Szövetségről, a Német Császárságról és a Weimári Köztársaságról beszélnek önöknek részletesebben, az összes többit pedig hát sajnos a tankönyvből kell megtanulni, amely tudom, hogy mindenki számára nagy élményt jelent. Akkor kezdjük a Német Szövetséggel. Mint önök tudják, illetőleg jobb esetben, de számos hallgatóval találkoztam, aki nem, pedig állítólag érettségizett, minden esetre tény is való, hogy volt egy Napóleon nevű ember, akit 1813-ig hódítgatott Európában, majd 1813-ban Lipsében az első népek csatájában, és majd 1815-ben Waterloo-nál a második népek csatájában az ő karrierjének is véget ért, fogalmazok úgy. Ezzel párhuzamosan Németország, a Német-Római Császárság megszűnését követően a Rajna menti német tagállamokból és fejedelemségekből kialakult az úgynevezett Rajnai Szövetség. A Rajnai Szövetség egy nagyon rövid élettartamú, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy francia protektorátus alatt működő bábállam volt, amelynek ugyan különböző intézményei léteztek az alapító okirat szerint, mint amilyen a királyok kamarája, vagy a fejedelmek kúriája is volt, de ettől függetlenül a de facto csak egyetlen intézménye létezett és működött a gyakorlatban, ez pedig a protektor volt, amelyet a francia császár látott el, vagyis Bonaparte Napóleon kedves egészségére személyesen. Na már most, 1813-ban, ahogy Napóleon is elköszönt Európától egy időre, majd később véglegesen, az Észak-Német Szövetség is felbomlott, mivel ez egy bábállam volt, nem csoda, hogy kizárólag Franciaország érdekéből hozták létre, és kizárólag Francia a császárság létezése alatt egzisztált. Így aztán 1814. novemberében összeültek Bécsben a különböző európai nagyhatalmak, valamint összeültek emellett párhuzamosan az egykori Német-Római Császárság államainak küldöttei is. És ezen a hatalmas úgynevezett bécsi konferencián, amelyik a nemzetközi jog története szempontjából is egy mérföldkő volt, sok minden más mellett arról is értekeztek, hogy hogyan lehetne elképzelni Németországot a jövőbe. A számunkra most ez a lényeges, a bécsi konferencia eredményeképpen ugyanis 1815-ben, egészen pontosan szóval június 8-án, a tárgyalások eredményeképpen jóvá hagyták, a Bécsben megjelentek a Német Szövetség, a Deutscher Bund alapító okiratát, és ezzel egyszer s mint új korszak kezdődött Németország történetében. Azonban képzeljék el, hogy ennek a Német Szövetségnek az alapító okirata túl rövidnek, egészen pontosan szóval túl sommásnak minősült, vagy a történelem úgy láttatta a németekkel, hogy ez nem elég érzékes, hogy 1820-ban kiegészítéseket küzdtek hozzá. Ez a bécsi záróakta néven vonul be a történelembe. Mi aztán lényegében, hogyha az alapvető dokumentumokat kell figyelembe vennünk, akkor ezt a kettőt érdemes felsorolni, vagyis az alapító okiratot 1815-ből és 1820-ból a bécsi záróakta. Nos, nézzük magát a Német Szövetséget, hogy mi fát termett. Hát kezdetben alapításakor 40 német tagállamból állt, és lényegében kiterjedt a korábbi német állam teljes teritoriumára, azzal a fontos megjegyzéssel, hogy éppen Ausztriának és Oroszországnak bizonyos teritoriumai nem tartoztak ennek körébe, hát erre a legeklatásabb példa Magyarország. Magyarország természetesen nem tartozott a Német Szövetség. Az alapító okirat és a bécsi záróakta akként fogalmazt, hogy a Német Szövetség a német szuverén fejedelmek és szabad városok nemzetközi jogi egyesülése. Szírják fel, mert hasznos. Tehát a Német Szövetség a német szuverén fejedelmek és szabad városok nemzetközi jogi egyesülése. A Német Szövetség a német szuverén fejedelmek és szabad városok nemzetközi jogi egyesülése. Ez tartalmazta a német szövetség. Ugyanakkor az alapító okirat hozzátette még a céljaként azt is, hogy a német szövetség célja a belső és a külső biztonság fenntartása, tehát Németország belső és külső biztonságának fenntartása, és az egyes német államok függetlenségének és sérthetetlenségének megőrzése. Tehát az egyes német államok függetlenségének és sérthetetlenségének megőrzése. Na hát ezek után nézzük meg, hogy ez konkrétan mit is jelent. Úgy emlékszem, hogy az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának fölvázolásakor talán tettünk néhány szót a szövetségi államról és az államszövetségről, de hogy teljesen bizonyosak legyünk abban, hogy ezt elmondtuk, ezért most inkább bizonyos mértékben megismételném. Tehát, ugye az több állam különféle nemzetközi jogi és közjogi kapcsolatban állhat egymással. Ennek a rendszernek az egyik típusát képezik a szövetségi államok, valamint az államszövetségek, amelyek első nekifutása a szójátéknak tűnnek, valójában nagyon is különböző dolgot takarnak. A jelen esetben államszövetségi formában megszerveződő német szövetség iskola példája a konföderációnak, vagyis annak az állam szerveződésnek, egészen pontosan annak az állam kapcsolatnak, amelyben a szuverenitás nem a szövetségen, hanem a tagállamokon nyugszik. Ennek következtében magát a szövetséget kizárólag azon jogkörök illetik meg, amelyeket a tagállamok kifejezetten a szövetséghez utaltak. De facto ez annyit jelent, hogy a hangsúly a tagállam és a szövetség viszonylatában mindig a tagállamon van egy államszövetségben, hatásköri szempontból, szuverenitási szempontból a tagállam a hangsúlyosabb, és ehhez képest másodlagos jellegű a szövetség. Ugyanakkor az is igaz, hogy ha szövetségi szintű jogalkotásra kerül sor, akkor a szövetségi szintű norma ebben az esetben is megelőzi a tagállami normát, de erről majd még később beszélünk. Ezzel egyben ellentétes az úgynevezett szövetségi állam, vagyis a föderáció. A szövetségi államban ugyanis a szuverenitás elsődlegesen a szövetségen nyugszik, és nem a tagállamokon. A szövetség hatásköre az általános jellegű, és a tagállamokat pusztán azon hatáskörök illetik meg, amelyeket a szövetség náluk meghagyott. Tehát, mint látják, ellenkező irányból szemlélendő ez a rendszer. Az államszövetség az fölfelé delegálja a jogokat, míg a szövetségi államnál a jogok, a jogkörök eleve a felső szinten, tehát a szövetségen találhatók, és a tagállamokat csak azon jogkörök illetik meg, amelyeket a szövetség nekik átenged, egészen pontosan szólva náluk hagy. Ebből a szempontból azt is mondhatjuk, hogy a konfederáció az államok lazább jellegi kapcsolata, tehát az államszövetség az a tagállamok lazább kapcsolata, a szövetségi állam pedig a tagállamok szorosabb jellegű kapcsolatát jelenti. Hát nézzünk példát. Az az igazság, hogy konfederációk ma már nem nagyon vannak, de a történelemben azért volt néhány, és még ma is felfedezhető egy-kettő. A történelemből is fog a példa erre az Amerikai Egyesült Államok területén 1860-ban létrejövő déli konfederáció, amely tulajdonképpen az amerikai polgárháborúhoz is nagy mértékben hozzájárult, tehát 1860-ban létrejött, és lényegében az Appomattoxi csatáig létező déli konfederáció, tehát 1860-65-ig. Konfederatív jellegű volt 1815-ig Svájc is. A svájci kantonok egészen pontosan szólva konfederatív jelleggel államszövetségi szinten tartottak kapcsolatot egymással. 1815-ben aztán megváltozott a helyzet, éppen itt a bécsi kongresszuson, amit önöknek említettem, rendezték Svájc sorsát is, ami a semlegességen túlmenően azt is eredményezte, hogy szövetségi állammá vált. A napjainkból, a független államok közössége az, ami konfederatív jellegű, vagy bizonyos mértékben a FAK konfederatív, tehát a független államok közössége mutat bizonyos fokú konfederatív jelleget. Igazság szerint senki sem meri rá azt mondani, hogy ez egy államszövetség lenne, de az ellenkezőjét sem nagyon. Eléggé rendhagyó államszerveződés, államkapcsolat, mindenesetre a független államok közössége, tehát a egykori Szovjetunió utódállamainak egy részét, egy igen jelentős részét tömörítő államról van szó, fogalmazunk, hogy konfederatív jellegű. Na most felmerülhet önökben a kérdés, hogy mi a helyzet az Európai Unióval. Az Európai Unió röviden tömören nem állam, tehát innentől kezdve ez a kérdés fel sem merül. Az más kérdés, hogy a jövőre vetülő koncepciójában néhány embernek az Európa kép egy hatalmas konfederációként jelenik meg. Ez azonban még várat, remélhetőleg elég sokáig magára. Mindenesetre az Európai Unió az egy kakukk tojás a világ minden részét tekintve is, mert ilyen jellegű szupranacionális intézményrendszer soha korábban nem volt, úgyhogy ezt nem tekinthetjük államszövetségnek, tehát két tény és való, hogy különleges nemzetközi szervezet. Jó, na hát nézzünk akkor a föderációra példát. Hát erre rengeteg van. Hát csak innen Európából nyugati szomszédunk, szövetségi állam, Ausztria, Németország is szövetségi állam, Oroszország is tulajdonképpen, de a Szovjetunió mindenképpen szövetségi állam volt a történeti államok közül. Tehát a Szovjetunió az egy szövetségi állam volt. Európán kívül is vannak, hát az Amerikai Egyesült Államok nyilvánvalóan szövetségi állam, de India, Brazília is szövetségi államnak minősül, tehát sok ilyen létezik, ezek mai napig meglévő, és egyébként államszervezetükben igen érdekesen konstruált államok. A mai alkalommal mind államszövetségről, mind szövetségi államról fogunk beszélni, úgyhogy majd látni fogják a különbséget. A német szövetség ugyanis államszövetség volt, ezzel szemben a német császárság és a weimári köztársaság nem különben a mai egységes Németország szövetségi állam. Hát akkor ezen intermezzo után térjünk vissza a német szövetséghez, amelynek az alapító okiratát, hogyha tovább vizsgáljuk, az általános jellemzőként találunk egy nagyon furcsa dolgot, méghozzá azt, hogy a német szövetség az alapító okirat szerint nem volt megszüntethető. Ugyanis a bécsi záróakta ezt később oly módon fejtette ki, hogy a szövetség egy feloszlathatatlan egyesülés, amelyből egy tagnak sem áll jogában kilépni. Na most ez egy nagyon érdekes kijelentés, mert ezek szerint 1815-ben a magas szerződő felek oly módon képzelték el, hogy örök időkre hoznak létre egy szövetséget a különböző német tagállamok között. Persze, önök majd látni fogják tanulmányaik folyamán, hogy örök időkre kötött szerződések már pedig nincsenek. Még akkor se, hogyha valaki... Hogyan? Igen, igen, ez is egy nagyon jó példa, de ennél sokkal életszerűbb példát is lehet mondani. Gondoljanak bele, amikor az anyakönyv vezető előtt fűcspát ígérnek a felek. Az ugyan nem szerződés, de valami olyasmiféle. Utána pedig, hát... Sajnos Magyarországon is a házasságok ma már majdnem 50%-a az újonnan kötöttek bontással végződik. Tehát ezek szerint mégse örök időkre szól, bár csak, hogy tudják, most már van regisztrált élettársi kapcsolat is, ettől az évtől kezdve, tehát ma már el lehet vonulni az anyuci könyv vezetőhöz, és ott be lehet jelenteni, hogy házasságot ugyan nem kívánnak kötni, de regisztrált élettársi kapcsolatot létesíteni. Ennek a joghatásai csak nem olyanok, mint a házasságnak, két kivétel van, amit a házastársak megtehetnek, de az élettársi kapcsolatban élők nem. És ennek egy különleges újítása a rendszernek, hogy ez nem csak külön neműek, hanem azonos neműek között is létrehozható, leginkább ezért találta ki a jogalkotó. Ez most itt és most ex katedra hadd ne minősítsem, ami a dolognak a lényege, hogy semmi sem tart örökké. Képzeljük el, így volt ez a német szövetséggel is. A nemzetközi jogban sincsenek örökre tartó barátságuk, ezt valószínűleg önök is jól tudják. Így volt ez a német szövetséggel is, mert mint ahogy az elején földiktáltam, a német szövetség is elmúlt egyszer, tehát annyira mégsem volt feloszlathatatlan, hogy pontosan mi történt arról majd később. A jellemzőinél, az általános jellemzőinél még feltétlenül el kéne mondani azt, hogy az 1815. évi konferencián megegyeztek arról is, hogy a tagállamok önálló alkotmányokat fogadhatnak el. Ezeket a történetírás órendi és újrendi alkotmányoknak szokta nevezni. Órendi egybeírva és újrendi alkotmány. Hát az órendi alkotmány és az újrendi alkotmány között hasonlóság, hogy mindegyik alapvetően átmenetet képez a rendi államberendezkedés, tehát a rendi kori államberendezkedés és a polgári kori államberendezkedés között. A különbség nem pusztán, de a különbség annyi, hogy az órendi alkotmányok ebből a szempontból konzervatívak, azaz leginkább a rendi intézményeket foglalják alkotmányos keretek közé, nem népképviseleti jellegűek. Míg az újrendi alkotmányok, azok liberálisabb, saját korát figyelembe véve haladóbb jellegű alkotmányok voltak, amelyek bizonyos mértékben, többé-kevésbé, a népképviselet eszméjét is érvényre juttatták, miután a bécsi alapító okirat ezt nem zárta ki. Hogy ezeknek milyen volt az aránya? Hát ez jó kérdés. Sok mindent elmond az, hogy a két legnagyobb tagállam, Ausztria és Oroszország egyáltalán nem is hozott létre alkotmányt. Tehát azt kell mondanom, hogy a vezető szerepet betöltő államok egyáltalán nem voltak fogékonyak. Az egyéb német államok közül, amelyeket összefoglaló néven harmadik Németországnak szoktak nevezni a korszakban, ez lényegében nem más, mint a német reformkor, a Vormärz. Tehát a korszakban Ausztria és Oroszország mellett a harmadik Németország kifejezés, az az összes többi, tehát a kisebb tagállamokat foglalja magába. A délnémet tagállamok jártak e tekintetben az élen, ugyanis Bajorország, Baden és Württemberg is fogadott el például alkotmányokat. Ezek az újrendi kategóriába tartoztak, ők voltak talán a leghaladóbbak, a többiek inkább az órendi megoldásokkal próbálkoztak, ha egyáltalán próbálkoztak. Minden esetre 1820-ra, tehát 5 évvel később már több mint 10 tagállamnak volt alkotmánya. Ha belegondolnak abba, hogy 40 tagállammal jött létre a Német Szövetség, akkor ez a 10 olyan soknak éppen nem nevezhető. Hát nézzünk meg akkor most inkonkrétó, azért is megnézzük inkonkrétó, hogy a szövetségi állam hogyan is működött intézményileg. Megnézzük, hogy a szövetségi államban milyen intézmények voltak, és majd ez jó összehasonlítási alapot nyújt akkor, hogyha összevetik egy állam szövetséggel, akár a későbbi némettel, akár az amerikaival. Kérem, rendkívül könnyű helyzetben vannak önök most az egyszer az életben, ugyanis a német szövetségnek nem volt igazán sok olyan szövetségi állami szerve, amelyik de facto működött is volna, már maga az alapító okirat sem kísérlet, ez a sokkorig például állandó szövetségi kormány az nem is volt, szövetségi legfelső bíróság sem létezett. Az egyetlen állandó államhatalmi szerv az nem más volt, mint a szövetségi gyűlés. A szövetségi gyűlés Frankfurt székhelyjel működött, amelyben Frankfurt am Main székhelyen működött, és abban a tagállamok meghatalmazottai vettek részt. A meghatalmazott, ez önmagában kifejezi számunkra, és a mai naptól kezdve az önök számára is, hogy nem népképviseleti rendszerben választott személyekről van szó, hanem az egyes tagállamok kormányai delegálták ezeket a személyeket ebbe a testületbe. Hát a meghatalmazottak azok delegált személyek, a népképviselethez sok közük nincs. Ezek a személyek, a meghatalmazottak a kormányok utasításai szerint voltak kötelesek eljárni. Ennek megfelelően kellett szavazniuk. És minden esetben az adott tagállam kormányzatát, nem pedig a lakosságát képviselték. Tulajdonképpen ez amolyan követek kongresszusa volt, hogyha nagyon generálisan akarnám megfogalmazni. Ugyanakkor ennél bizonyos mértékig mégis több, ugyanis jogalkotó tevékenységet is végzett, egészen pontosan szóval volt ilyen képessége, és ezzel összefüggésben egy érdekes dologra kell felhívni a figyelmet, ahogy azt is Szegeden mondanám. Az egyik, az nevezetesen arról van szó, hogy ez a szerv ugyan egykamarás volt, de mégis két formában tudott ülésezni, így tulajdonképpen egy nagyon érdekes konstrukcióval, kicsit olyan, mintha két kamarás lett volna, pedig állandóan ugyanazokból a tagokból állt. Na, hogy ez a rébusz mit is jelent, a következő takarja. Az egyik tanácsérkozási formát nevezzük úgy, hogy a szűkebb tanács, a szövetségi gyűlés két ülésezési formája közül az egyik a szűkebb tanács, a másik pedig a plénum, hogy lehetne akár tágabb tanácsnak is nevezni, de a plénum kifejezés az nagyon jó lesz nekünk. A plénum vagy a tágabb tanács. Na, nézzük meg, hogy a kettő között mi a különbség. A szűkebb tanácsban ugyanazok a személyek vettek részt, mint a tágabb tanácsban, ebben nem különbözött, csak a szavazatok összeszámlálásának módjában, és ebből kifolyólag a hatáskörökben. Ugyanis a szürke tanácsban mindössze a tagállamok 17-17-es szavazatot osztottak ki egymás között, ami de facto annyit jelentett, hogy a 11 legnagyobb állam önállóan bírt egy-egy szavazattal, tehát a 17-ből 11 önálló szavazat volt, egy-egy állam egy-egy szavazat. A másik 6 szavazatot pedig kuriálisan osztották föl, vagyis a tagállamokat, a kisebb tagállamokat úgynevezett kúriákba rendezték, és minden kúriának adtak egy szavazatot. Ilyetén módon nem érvényesült az az elv, hogy minden tagállamnak lenne legalább egy szavazata a szűkebb tanácsban, a nagyobbaknak volt, a kisebbeknek nem. A kisebbek csak kúriális szavazat formájában tudtak részt venni, ez azt jelenti, hogy meg kellett egyezniük a kúriáknak előtte, hogy mely kérdésben hogyan kívánnak voksolni.
Hány kúria
volt? 6. Így van, 11 plusz 6, az összesen 17. Nem, tehát volt 11 önálló szavazat és 6 kuriális szavazat. A 6 kuriális szavazatban tömörült ezek szerint a 40-ből 11, tehát 29 tagállam. Jó. Menjünk tovább, mert a tágabb tanács azért nagyon érdekes kérdés. A plénumon vagy a tágabb tanácsnál ugyanis nem 17, hanem 69 szavazatot osztottak szét, ugyanazon tagállamok, ugyanazon meghatalmazottjai között. Ebben pedig az volt a ráció, hogy a nagyságuktól függően minimum 1, maximum 4 szavazattal bírtak, vagyis legalább egy szavazat minden tagállamnak megilletett, és a legnagyobbakat is maximum csak 4. Na most. Természetesen ilyen szavazati rendszerben másmilyenek a hatáskörök, és másmilyenek a döntési kompetenciák. Képzeljük el, hogy a szövetségi gyűlés általában a szűkebb tanács formájában működött, hatáskör tekintetében ennek volt szélesebb a jogosultsága. Inkább azt érdemes megnézni, hogy mik tartoztak kifejezetten a plénum elé, mert az a kevesebb és a rövidebb. Olyan lényeges kérdések, mint a szövetség alaptörvény, alapvető törvényeinek megalkotása, módosítása, vagyis az alapokmány megalkotása és annak módosítása, kiegészítése a plénum körébe tartozott, illetőleg a szövetségi szerveket érintő jogalkotási tevékenység is. Nagyjából az összes többi az a szűkebb tanács elé került. A szűkebb tanácsban általában egyszerű többséggel, a plénum előtt viszont kétharmados többséggel, tehát minősített többséggel hozták határozatokat azzal a megjegyzéssel, hogy voltak olyan hatásköri elemek, amelyekben egyhangúság volt megkövetelve, például új tag felvétele esetében egyhangúságot írt elő az alapító okirat. Hát ennyit a szövetségi gyűlésről, és még valamit azért. Lényeges, hogy a szövetségnek nem volt önálló államfője. Nem volt önálló kormánya sem. Csupán a szövetségi gyűlésnek volt elnöksége. Tehát magának a szövetségnek nem volt elnöke, ilyet ne is mondjanak vizsgán, csak magának a szövetségi gyűlésnek volt elnöksége. Ezt a feladatot pedig Ausztria meghatalmazottai látták el. Tehát Ausztria, tehát nem arról van szó, hogy a német szövetség elnöke Ausztria lett volna, csupán arról van szó, hogy a német szövetség szövetségi gyűlésének elnökségét az osztrák meghatalmazottak látták el. A szövetség jogszabályokat alkothatott, a szövetségi normák pedig hatályosulásuk tekintetében elsőbséget élveztek a tagállami normákkal szemben, vagyis a tagállami normák nem lehettek ellentétesek a szövetségi szintű jogszabályokkal, ha ne talán ezek lettek volna, azokat hatályon kívül kellett helyezni, vagy módosítani kellett. Felmerülhet önökben teljes joggal a kérdés, hogy akkor kihajtotta végre a szövetségi szintű jogszabályokat. És erre a válasz tulajdonképpen kézzelfekvő, és ugyanakkor talán meglepően egyszerű is, maguk a tagállami kormányok. Tehát a magunknak a tagállami kormányoknak volt kötelességük végrehajtani a szövetségi szintű normákat, és teljesíteni az azokból fakadó kötelezettségeket is. Felmerül a kérdés, mi van akkor, ha ez nem történt meg? Erre az esetre, ami néha előfordult, létrehoztak egy olyan intézményt, amely tulajdonképpen mai napig benne van a német szövetségi alkotmányokban, ezt pedig úgy hívják, hogy szövetségi végrehajtás, vagyis Bundesexekution, tehát a Bundesexekution a szövetségi végrehajtás. A szövetségi végrehajtás abban arra az esetre alkalmazható intézmény volt, ha valamely tagállam a szövetségi normákból fakadó kötelezettségének nem tett eleget, hogy egyenesen megszegte. Ebben az esetben a szövetségi gyűlésnek volt jogosultsága kényszerítő intézkedést elrendelni a tagállammal szemben. Ez a kényszerítő intézkedés volt a szövetségi végrehajtás. A szövetségi végrehajtás az nem egy békés dolog, általában fegyveres beavatkozás volt, amelynek célja tehát nem egy tagállam kormányának a megsegítése, hanem ellenkezőleg a megregulázása volt, méghozzá a következőképpen. Először, ha a német szövetségi gyűlése megállapította, hogy valamely tagállam renitenskedett, nem tartotta be a szövetségi normákból fakadó kötelezettségét, akkor felszólította, határozottan felszólította a tagállamot a kötelezettségének önként való teljesítésére. Ez volt az első felszólítás. Azonban, ha a tagállam továbbra sem látta jónak teljesíteni a kötelezettségét, jött a második felszólítás, amellyel egyúttal kijelölték azt a tagállamot is, amelyik haderejével a szövetségi végrehajtást foganatosítani kell. Mindjárt elmondom, hogy ez miért van itt. Tehát kijelölték azt a tagállamot, amelyik de facto a szövetség nevében majd végrehajtja a szövetségi végrehajtást. Ez azért volt szükséges, mert, mint mondtam, nem volt szövetségi kormány, szövetségi haderő sem volt. Következésképpen, hogyha az egyik tagállamot meg akarták rendszabályozni, ahhoz ki kellett jelölni valamelyik tagállamot vagy tagállamokat, amelyek mint egy végrehajtó biztosként elvégzik a munkát. Így is történt, a második felszólítás alkalmával kijelölték a tagállamot, hogy a renitens tagállam rettenjen el. És egyúttal határidőt tűztek az önkéntes teljesítésre. Na most, ha ez a második felszólítás is eredménytelenül telt el, akkor jött a harmadik. A harmadik felszólításnál már bevetésre, készültségbe helyezték az ECR-ra kijelölt haderőt, és egyúttal végső határidőt tűztek. Ha a végső határidő is eredménytelenül telt el, akkor abban az esetben kellett megindítani a szövetségi végrehajtást. Hát igen. Na most, ami a dologban azonban az érdekesség, hogy van egy hasonló, kívülről hasonló megjelenésű intézmény is a német szövetségben, amelyet szövetségi beavatkozásnak hívnak, mégsem ugyanarról van szó. A szövetségi beavatkozás ugyanis A szövetségi végrehajtáshoz hasonlóan történt általában, legalábbis ez is egy fegyveres intervenció volt. Ezt is a szövetségi gyűlés határozta el, vagy rendelt el, tehát kívülről sok a hasonlóság. Azonban az intézmény lényege pont az ellenkező, itt a tagállami kormány megsegítése volt a cél, vagyis, hogyha a belső rend, vagy akár az alkotmányos rend is felbomlott volna valamely tagállamban, akkor abban az esetben a tagállam kormánya kérhette a szövetségi gyűlést, hogy sietsen a segítségére, és biztosítsa számára a rend fenntartásához szükséges erőket. Ilyeténképpen a szövetségi beavatkozás, az a tagállam megsegítésére, mármint a tagállami kormány megsegítésére, a szövetségi végrehajtás a tagállami kormány megrendszabályozására irányult. Hát nézzünk egy példát mindegyikre. Szövetségi beavatkozásra az első esetben 1830-ban került sor, méghozzá Luxemburgban. Ugyanis, mint talán tudják, 1830-ban Belgiumban forradalom volt, és félő, vagy féltek, hogy átterjed ez Luxemburgra is, voltak bizonyos félreérthetetlen jelei. Ezért a luxemburgi kormány segítséget kért, ami hadhatós volt, ugyanis 24 ezer fős haderővel vonult be a német szövetség a kicsi Luxemburgba, gondolják bele, szinte a lakossággal volt egyenlő számú, és ezek után nem volt kérdéses, hogy a rendet helyreállították. Ez tehát szövetségi beavatkozás. Szövetségi végrehajtásra is került sor több ízben, ezek közül a legnevezetesebb az 1866. évi Oroszország ellen elrendelt szövetségi végrehajtás, de ennek a részleteiről egy nagyon picit később. Előtte ugyanis még egy nagyon fontos dologról kellene beszélnünk, ez nem más, mint az 1819. évi Karlsbadi miniszteri konferencia. Tehát az 1819. évi Karlsbadi, tehát Károly küldői Karlsbadi miniszteri konferencia, ez ugyanaz a város, amelyet Kálbadivári néven ma bizonyára sokan ismernek, már akkor is frekventált hely volt, olyannyira, hogy 1819-ben alkotmánytörténeti szempontból és döntő jelentőségi konferenciára gyűltek ott össze az emberek, ma is összegyűlnek néha, nem csak a gazdagok, szokott filmfesztivál is lenni, aki esetleg filmekben jártas. Gyönyörű, rengeteg gyönyörű hotel van Károlyváriban, egy ronda van mindössze, a filmfesztivál mindig ebben a rondában van. Valami oknál fogva, mert ez talán én is a legnagyobb. Minden esetre most nem a filmfesztiválokról beszélünk, pedig az szórakoztatóbb lenne, hanem arról, hogy a német szövetségnek is volt belső ellenzéke. Voltak, akik már a 10-es években, tehát rögtön a létrejötte után további reformokat követeltek, nem elégedtek meg még az újrendi alkotmányok adta lehetőségekkel sem, és mint gondolhatják, ezen személyek elsődlegesen az egyetemi ifjúság körében voltak megtalálhatók, mert ők gondolkodtak, és ennek következtében a gondolkodó lények egy része további reformokat sürgetett. Ennek megfelelően különböző szervezeteket hoztak létre, amilyen reformtársaságokat, ezeket Burschenschaftnak nevezték. Tehát Burschenschaftnak nevezték. Ilyen Burschenschaftok léteztek, ezek félig illegális szervezetek voltak, de kezdetben még eltűrte őket a szövetség. Azonban képzeljék el, hogy 1819 márciusában az egyik Burschenschaft egyik tagja meggyilkolt egy újságírót, aki írásaiban támadta ezt a mozgalmat. Annyira fölháborodott ez a fiatal diák, hogy meggyilkolta az újságírót, mert az rosszat mert írni a Burschenschaftról. Ez volt az a point, ahol úgy döntöttek a német tagállamok, hogy továbbá nem tűrhető a liberalizmus, és a csehországi Karlsbadban, Karlovy Varyban összegyűltek, és elfogadtak négy nagyon fontos törvényt, ezekről kellene néhány rossz szót ejteni. Az első, az egyetemi törvény. Ugye az egész probléma forrásaként az egyetemet jelölték meg, így aztán az egyetemi törvény kimondta, hogy minden tagállam kormányát megilleti a jog, hogy az egyetemen képviseltesse magát. Tehát minden egyetemre, minden tagállamnak küldenie kell képviselőket, akiknek az a feladat, hogy ellenőrizzék, hogy vagy megfelelő szellemben folyik-e az oktatás. Nem azt kell, hogy megfelelő tudományos szintene, az már akkor sem érdekelt senkit, ma se, higgyék el. De az tény és való, hogy a szellemiség fontos volt. Ennek következményeképpen megvizsgálták a renitens egyetemeket, és számos professzort elküldtek, mondván, hogy túlzottan liberális tanításokkal fertőzi meg a fiatal értelmiség. Ruszoly professzor tankönyvében erről találnak olvasmányanyagot, egyébként pedig az ő, ha ő tartaná az előadást, akkor ezt részletesebben is kifejtené, de időnk szűkébe én most tovább haladok. A második a sajtótörvény volt, a sajttörvény, tehát a sajtótörvény, amely újra bevezette az előzetes cenzúrát. A bécsi záró, az alakító okirat ugyanis a sajtó szabadságát deklaráltak, azonban 1819-ben ettől visszaléptek, úgy gondolták, hogy ez túlzottan liberális intézmény, és a 20 szerző ívet meg nem haladó művekre, az előzetes, az ezt meghaladó terjedelmi művekre pedig az utólagos cenzúrát vezették be. Vagyis az alapokmány 18. cikkjeit, ami a sajtószabadságról volt szó, kifejezetten garantálta a sajtószabadságot, az kifejezetten hatályon is kívül helyezték egyetlen mozdulattal. Azután harmadikként felállítottak egy szövetségi vizsgáló bizottságot. A szövetségi vizsgáló bizottságról szóló törvényben ez a szerv feladata volt, hogy a szövetséget fenyegető forradalmi erőket és demagógnak nevezett egyesületeket felkutassa, tehát a forradalminak tekintett erőket és a demagógnak tekintett szervezeteket felkutassa. Egyébként ez Mainzban székel. Eléggé sokáig, 1828-ig tevékenykedett, addig fésülte, vizsgálta át a társadalmi szervezeteket, és hát jó néhányan áldozataul is estek ennek a vizsgálódásnak. 1828-ig tevékenykedett, 1819-től 1828-ig, vagyis majd egy évtizedig. A negyedik törvény pedig a Karlsbadi konferencia végzeményei közül, vagy határozmányai közül a birodalmi végrehajtás intézményét megteremtő törvény volt. Ez eredetileg nem szerepelt az alapító okiratban, erről beszéltem önöknek az imént, de azért itt is jegyezzük fel, tehát a birodalmi végrehajtásról szóló törvény, amely ekkor implementálta a német alkotmányos keretek közé azt az intézményt, amelyet hol birodalmi, hol szövetségi végrehajtásnak, hol birodalmi végrehajtásnak neveztek, de mai napig létező intézmény a Bonni alaptörvényben is benne van, igaz, nem kellett még alkalmazni, de majd látni fogják, hogy a német császárság korában is létezett, a weimari köztársaság korában is létezett, és bizony alkalmazták is több ízben. Tehát a negyedik törvény a szövetségi végrehajtásról szólt, ezzel egy új intézmény jelent meg a német alkotmányfejlődésben. Ez a négy törvény nyomán egészítették ki, illetőleg változtatták 1820-ban a változtatandót, és így módon adták ki a bécsi záróaktát, amiről a beszélgetésünk elején már szólni merészelt. Jó. Hát képzeljék el, hogy telt múlt az idő, és eljött az 1848. év, amikor is Franciaországban, miként ezt az előző találkozásunkban már mondtam, volt kedves egészségére, februárban kitört a forradalom, és ennek hatására aztán sebesen más európai országokban is, köztünk hazánkban, mint az köztudott. No, ez a forradalmi hullám megérintette a németeket is, és a Német Szövetség önként határozta el a polgári átalakulás irányába mutató reformok meghozatalát egyszer s mind egy szövetségi szintű alkotmány kidolgozását és egy egységes, szövetségi elven nyugvó német állam megteremtésének gondolatát. Ezzel vette kezdetét 1848-ban, 48 májusában az úgynevezett frankfurti alkotmányozás, ugyanis az alkotmányozó nemzetgyűlés, először az előparlament, amelyik elfogadta azt a törvényt, amely alapján összehívták az alkotmányozó nemzetgyűlést, majd a nemzetgyűlés is, Frankfurtban gyűlt össze, és a frankfurti alkotmányozás onnantól kezdve egy éven át tartott, amely a tankönyvben rengeteget olvashatnak. Én ezt a témát itt átugrom, de azt is megmondom miért. Leginkább azért, mert nincs rá idő, de azért nincs rá idő, mert summa summarum, akárhogy is veszik, ez az alkotmány soha nem lépett hatályba. Így aztán, most erről itt nem beszélnék a vizsgán, viszont a tanszék tradícióit követve szokás kérdezni, Ruszoly professzor már hallgatók sokaságát invitálta újabb és újabb vizsgákra azért, mert a frankfurti alkotmányozást nem tudták olyan szépen elmondani, mint ahogy kellett volna. Úgyhogy a frankfurti alkotmányozások itt és most, mint egy vezérfonalként csak annyit említek meg, hogy három nagyon fontos dokumentumot dolgoztak ki. Ebből az 1848. decemberében elfogadott német nép alapvető jogairól és kötelezettségeiről szóló dokumentum az első. A német nép alapvető jogairól és kötelezettségeiről szóló dokumentum az első. A második az 1848-49. márciusában elfogadott alkotmány, tehát az 1849. március 28-i frankfurti alkotmány, ezt szokták így nevezni. A harmadik pedig a 49. áprilisában elfogadott birodalmi választójogi törvény, amelyre még vissza fogunk térni a mai napon. Birodalmi választójogi törvény, és ez sajnos erről még fogunk beszélni a mai napon, mert ez a kakukk tojás, ennek volt jövője a másik két dokumentumnak abban a formában. Nem. Hogyha majd tanulják a tankönyvből, akkor ezekre feltétlenül figyeljenek, különösen az alkotmányra, hogy az milyen államszervezetet képzelt el Németország számára, és azt is tekintsék át, hogy mi oknál fogva nem lépett hatályba ez az alkotmány soha. A frankfurti alkotmányozással párhuzamosan meg kell említeni az úgynevezett Erfurti Uniót is. Erfurti Unió 1849-50, amelyik egy alternatív kísérlet volt Poroszország vezetésével a kudarcot vallott frankfurti alkotmányozás menthető elemeinek mentésére, de végül ez is fiaskóval végződött, és 1850-ben osztrák javaslatra végül is újjáéreztették a Német Szövetséget joghiába. Ezáltal lépett a Német Szövetség az második korszakába, amelyről 5 perc szünet után fogok beszélni önök.